negyedik hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A szinodalitás az az út, amelyet Isten elvár az egyháztól a harmadik évezredben, mondta 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon a bíborosoknak, és az első nap végé hozzátette. Érzem, hogy szükségem van arra, hogy számíthassak rátok. A pápa bíborosi tanácsadó testülete a konzisztórium január 7-én és 8-án ülésezett a Vatikánban, amelyre meghívták mind a 245 bíborost, köztük Erdő Péter esztergom budapesti érseket és Németh László belgrádi érseket. A rendkívüli konzisztórium első napjának végén a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója elmondta. A mintegy 170 résztvevő bíboros a szinodalitás és a misszió témái mellett döntött. Ahogy a pápa az első nap a beszédében elmondta, végleges szöveg nem várható, mivel a cél a kollegiális és szinodális stílus elsajátítása és gyakorlása, az együttműködés és valami új létrehozása. Az út ugyanolyan fontos, mint a végkifejlet, ismételte meg 14. Leó pápa záró beszédében a 6. Pál teremben, ismét hangsúlyozva a kollegialitás tapasztalatának fontosságát annak érdekében, hogy közösen megértsük, mit akar a Szentlélek az egyháztól ma és holnap. Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót, írta az operatív törzs a távirat irodához csütörtökön megküldött közleményében. Mint írták, a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát, a rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet, írták. Országosan minden lehetséges busz és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a közelgő fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk, közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán. Jelezte, a más csoport munkatársai dolgoznak az időzáros ajtók kikapcsolásán és a helyiségek megnyitásán a több száz helyszínen. A miniszter úgy fogalmazott, a vasút tartja magát, a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések általában rendben üzemelnek. Országos szinten a vonatok jellemzően 20 perc alatti késésekkel közlekednek, de több vasútvonalon nagyobb késések alakultak ki műszaki hibák miatt. A gondosóra ilyenkor is megbízható társ, már több mint 950 ezer ember biztonságát segíti, és a hóhelyzetben is egyetlen gomnyomással érkezik a segítség, legyen szó elesésről, rosszul létről, váratlan közlekedési vagy egyéb helyzetről, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. A politikus a videóban azt mondta, az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és a segítség mindenki számára elérhető legyen. Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a gondosórát, tartsák feltöltve, legyen önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek az idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra, gondosóra, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Végül az időjárásról. Pénteken a kezdetben nagyrészt derült északkeleti-keleti ország részben is erősen megnövekszik a felhőzet. Nyugat felől egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati ország részben azonban, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadék tevékenység, nagyobb területen van esély intenzív ónos esőre. A déli délkeleti szél keletire, északkeletire fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken mínusz 12 és 0 fok között várható. Északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Híreket hallottak.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa megnyitotta a rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Azért vagyok itt, hogy meghallgassalak benneteket, tanuljunk meg együtt dolgozni. Leó pápa szentmisét mutatott be a bíborosokkal. A konzisztórium egy hitközösség, nem szakértői csapat. Küldetés. Sajgó Balázs atya elmélkedése urunk megkeresztelkedése ünnepére.
XIV. Leó megnyitotta a konzisztóriumot. Azért vagyok itt, hogy meghallgassalak benneteket. Tanuljunk meg együtt dolgozni. Leó pápa beszéde indította el a bíborosi kollégium tagjai vatikáni találkozójának munkafolyamatát. A pápa a szinodalitást jelölte ki, mint utat, amelyet Isten kér a harmadik évezred egyházától, és egységre hívott, amely vonz, miközben a megosztottság szétforgácsol. Azért vagyok itt, hogy meghallgassalak benneteket. Leó pápa szerdán megnyitotta az általa a Vatikánban összehívott rendkívüli konzisztóriumot január 7-ére és 8-ára csütörtökre. A munkafolyamat módszertanaként a meghallgatást jelölte ki, amelyet a püspöki szinódus két közgyűlésén 2023-ban és 2024-ben alkalmaztak. Nem egy szöveget kell alkotnunk a végére, hanem olyan beszélgetést kell folytatnunk, amely az egész egyház küldetéséért végzett szolgálatomat segíti, hangsúlyozta a pápa megnyitó beszédében a szinódusi aulában, ahol a bíborosi kollégium tagjainak nagy része összegyűlt. Minden ilyen pillanat alkalom arra, hogy elmélyítsük a szinodalitás iránti közös elismerésünket, húzta alá a pápa. A szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár, állapította meg a Szent Atya. Ez az együtt töltött másfél nap jövőbeli útunk előképe lesz. Még abból is, ahogyan megtanulunk együtt dolgozni testvériséggel és őszinte barátsággal, valami új kezdődhet, ami a jelent és a jövőt is játékba hozza. A pápa megismételte a bíborosoknak e fontos alkalom természetét és céljait. Ez a szeretett közösség és a testvériség, az elmélkedés és a megosztás pillanata, amelynek célja, hogy támogassa és tanácsot adjon a pápának az egyetemes egyház kormányzásának nehéz felelősségében. A közös reflexió négy témára összpontosít. Mindenekelőtt az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítás, amely Ferenc pápa pápaságának úti terve, és ezért az egyház küldetése a mai világban. Majd a Praedicate Evangelium, apostoli konstitúció, vagyis a szentszék szolgálata, különösen a részegyházak felé. Továbbá a szinódus és a szinodalitás, az együttműködés eszköze és stílusa, és a liturgia a keresztény élet forrása és csúcsa. Az idő korlátozottsága okán és a valódi mélyreható elemzés ösztönzése érdekében ezek közül a témák közül csak kettővel foglalkoznak kiemelten. A témák kiválasztásában közreműködnek a 20 csoportra osztott bíborosok, de mivel a kúriában dolgozóktól és a Rómában élőktől könnyebben tudok tanácsot kérni, a helyi egyházakból érkező 9 csoport ad beszámolót, hangsúlyozta a pápa. A kiválasztott témákat egy fő kérdésből kiindulva vizsgálják meg alaposan. A következő 1-2 év útját illetően mire figyeljen, és milyen prioritások irányíthatják a Szentatya és a Kúria fellépését a kérdésben. Maga a pápa tisztázta a konzisztórium eljárásmódját. Hallgassátok meg mindenki gondolatát, szívét és lelkét, hallgassátok meg egymást, csak a lényeget fejtsétek ki, és nagyon röviden, hogy mindenki beszélhessen. Non multa, sed multum, mondta, az okori rómaiakat idézve, vagyis nem sokfélét, hanem egyből sokat, lényegeset, mélyen elvégezni, amely egy Pliniushoz köthető mondás. Továbbá 14. Leó hangsúlyozta, hogy a jövőben is ez a kölcsönös meghallgatás, a Szentlélek vezetésének keresése és az együttjárás stílusa nagy segítséget jelent majd a rám bízott péteri szolgálatban. 14. Leó ezután a Lumen Gentiumra, a II. Vatikáni Zsinat konstitúciójára hivatkozva kiemelte, hogy az Úr világosságának látása lehetővé teszi minden nép számára, hogy a világ sötétségében eligazodjon. Ez egy olyan látásmód, amely Szent 6. Pál és Szent 2. János Pál pápaságában fejeződött ki, és amelyet 16. Benedek és Ferenc pápa is magáévá tett és újra indított, egyetlen szóban összefoglalva, vonzás. 14. Leó emlékeztetett Benedek pápára, aki ezt tette a 2007-ben a brazíliai Aparecidában tartott konferencián elhangzott nyitóbeszédében, amikor megfogalmazta a híres mondatát: az egyház nem térít, inkább a vonzás által fejlődik. Ferenc pápa tökéletesen egyetértett ezzel a megközelítéssel, és többször is megismételte különböző kontextusokban. Most 14. Leó is átveszi ezt a megközelítést, és megosztja a bíborosokkal, elmagyarázva továbbra is 16. Benedek ihletésére, hogy az erő, amely ennek a vonzásnak a mozgását irányítja, a káris, az agapé, Isten szeretete, amely Krisztusban megtestesült, és amelyet az egyháznak adott. Valójában nem az egyház vonz, hanem Krisztus, és ha egy keresztény vagy egy egyházi közösség vonz, az azért van, mert ezen a csatornán jön a szeretet éltető ereje, amely a megváltó szívéből fakad, állapította meg Leó pápa. Ebben az értelemben jelentős, hogy Ferenc pápa az Evangelii Gaudiummal kezdte pápaságát, az evangélium hirdetéséről szólva a mai világban, és a Dilexit Nossal zárta, Krisztus szívének isteni és emberi szeretetéről szólva. Az egység vonz, a megosztottság szétforgácsol, hangsúlyozta Leó pápa. Azt hiszem, a fizika is megerősíti ezt, mind a mikrokozmoszban, mind a makrokozmoszban. Ezért ahhoz, hogy valóban missziós egyház legyünk, amely képes tanúságot tenni Krisztus szeretetének vonzó erejéről, először a gyakorlatba kell ültetnünk parancsát. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ez tehát 14. Leó pápa első konzisztóriumának és a kollegialitás útjának kiinduló pontja. Nagyon sokszínű csoport vagyunk, amelyet sokféle háttér, kultúra, egyházi és társadalmi hagyomány, oktatási és tudományos háttér, lelkipásztori tapasztalat és természetesen személyes tulajdonságok és vonások gazdagítanak, állapította meg a pápa. Először is arra kaptunk hivatást, hogy megismerjük egymást, és párbeszédet folytassunk, hogy együtt tudjunk működni az egyház szolgálatában. Remélem, hogy növekedhetünk a szeretet közösségben, hogy felkínálhassuk a kollegialitás modelljét, zárta beszédét Leó pápa első konzisztóriumának megnyitóján.
Leó pápa homiliája. A konzisztórium hitközösség, nem szakértői csapat. 14. Leó pápa csütörtökön reggel szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában a rendkívüli konzisztóriumra összehívott bíborosokon celebrálásával. Ebben a kegyelmi időben azért gyűltek össze, hogy imádkozzanak, meghallgassák egymást, és alázatos szívvel az Úr elé tárják terveiket és törekvéseiket, Isten népe javát keresve.
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio.
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Erre buzdít minket a liturgia, mialatt a rendkívüli konzisztórium kegyelmi pillanatát ünnepeljük, melyben kifejeződik egységünk az egyház szolgálatában, kezdte homiliáját a pápa. A konzisztórium szó összejövetelt jelent, a konzisztere igéből eredeztetve, ami azt jelenti megállni. Valóban, most valamennyien megálltunk, hogy itt legyünk. Fölfüggesztettük egy időre tevékenységünket, és lemondtunk akár fontos elfoglaltságokról is, hogy összejöjjünk, és elgondolkodjunk arról, amit az Úr kér tőlünk népe javára.
Questo è già in sé un gesto molto significativo, profetico.
Ez már önmagában egy jelentős, profétai gesztus, főként a mai rohanó társadalmi közegben, amelyben élünk. Arra emlékeztet minket, hogy életünk minden szakaszában fontos megállni, imádkozni, meghallgatni, elgondolkodni, és így újra a célra összpontosítani minden erőnkkel. Nem azért vagyunk itt, hogy személyesen vagy csoportosan agendákat, napirendi pontokat találjunk ki, hanem azért, hogy terveinket és törekvéseinket egy olyan megkülönböztetés mérlegére tegyük, mely meghalad minket, és ami csak az Úrtól jöhet. Ezért fontos, hogy most az Eukarisztiában minden vágyunkat és gondolatunkat az oltárra helyezzük, életünk ajándékával együtt, felajánlva az Atyának, egyesülve Krisztus áldozatában, hogy megtisztítva, megvilágosítva és átalakítva kapjuk vissza a kegyelem által egyetlen kenyérben. Csak így tudjuk valóban meghallgatni az ő hangját, befogadva az ajándékban, amelyet egymás számára jelentünk, ezért gyűltünk össze. Leó pápa így folytatta homiliáját.
Il nostro collegio, pur ricco di tante competenze e doti notevoli.
A bíborosi kollégium, bár sok szakértelemmel és figyelemre méltó adottságokkal rendelkezik, elsősorban mégsem egy szakértői csapat hivatott lenni, hanem egy hitközösség, amelyben mindenki a maga kapott adományait felajánlja Istennek, hogy tőle visszakapva a gondviselés szerint a legtöbb gyümölcsöt teremje. Másfelől pedig Isten szeretete, melynek tanítványai és apostolai vagyunk, szent háromságos, kapcsolati szeretet. Ennek a szeretet közösségnek a lelkiségéből merít Krisztus jegyese, ebben él, és ennek akar otthona és iskolája lenni, mint ahogy azt Szent II. János Pál pápa a harmadik évezred elején megállapította Novo Millennio Ineunte kezdetű apostoli levelében. A mi megállásunk, utalt a konzisztóriumra a pápa, mindenekelőtt a szeretet nagy gesztusa, Isten, az egyház és minden ember felé, amellyel hagyjuk, hogy a lélek alakítson minket. Elsősorban az imában és a csöndben, majd egymás szemébe nézve, meghallgatva a másikat, és a megosztáson keresztül szólva azok nevében, akiket az Úr lelkipásztori gondjainkra bízott a világ legkülönbözőbb részein. Ezt a gesztust alázatos és nagylelkű szívvel kell megélnünk, tudatában annak, hogy a kegyelem miatt vagyunk itt, és hogy mindent, amit kaptunk, adományként és tehetségként kamatoztatnunk kell. Nagy Szent Leó tanítására utalva a pápa összefogásra buzdította a bíborosokat. Krisztus misztikus testeként működjenek együtt mindenki javára, méltósággal és teljesen megélve szolgálatukat a lélek vezetésével. Az egyház 2000 éve ezt a misztériumot testesíti meg a maga sokrétű szépségében. A konzisztóriumi összejövetel is erről tanúskodik, hiszen sok helyről érkeztek különböző életkorú bíborosok, akiket a kegyelem és a hit egysége köt össze, és tesz egymás testvéreivé. A jóra és békére éhező emberiség nagy tömeg előtt mi is úgy érezhetjük magunkat, mint az apostolok, hogy nem vagyunk képesek ellátni őket, nincsenek meg hozzá az eszközeink. Jézus azonban ma is azt kérdi tőlünk, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! És ezt együtt tehetjük. Nem fogunk tudni mindig azonnal megoldást találni a problémákra, amelyekkel szembe kell néznünk. Azonban mindenhol és minden körülmények között segíthetünk egymásnak, és főleg segíthetünk a pápának, hogy megtalálja az 5 kenyeret és a 2 halat, amit a gondviselés sosem tagad meg segítséget kérő gyermekeitől, hogy senki ne nélkülözzön. Leó pápa köszönetet mondott a bíborosok szolgálatáért, amelyet az egyház javára végeznek, és a felelősségért, amelyben osztoznak Péter utódával. Végül a konzisztórium megbeszéléseit és küldetésüket az Úrra bízta. Küldetés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk megkeresztelkedése ünnepére.
Jézus rejtett életéről nem olvasunk az evangéliumokban. Vannak feltételezések, hogy hol járt és mit tett a gyermekévek után. Különböző források beszélnek róla, amelyeket aztán túlszínez az emberi fantázia is, de nem ez a lényeg. A lényeg pontosan a rejtettsége. Jézus soha nem dicsekszik azzal, hogy hol tanult, hány diplomát szerzett és milyen képzéseken vett részt, mert nem ez a lényeg. Azzal az Istennel ismerkedik, aki maga is rejtőző Isten. Isten nem azért rejtőző, mert el akar bújni előlem, hanem azért, hogy mindig tovább keressem. S ha keresésem őszinte és igazi, akkor mindig van gondja arra, hogy megmutasson valamit magából. Amíg Jézusban is nem születik meg a belső bizonyosság, rengeteg lelki, szellemi, fizikai munka és imádság által addig nem indul el. Folyamatosan ő vele él és ismerkedik emberként, míg aztán a pusztai kemény bőjt után előlép rejtettségéből, és megkeresztelkedésekor hallja a hangot. Te vagy az én szeretett fiam, benned teli kedvem. Ez adja a nyitányt küldetéséhez. Amíg én is valamit nem tapasztalok meg személyesen ő belőle, addig másokat idézek, és mások ismerete alapján beszélek Istenről is. Ez egy ideig rendben is van, csak nem szabad elhitetnem magammal, hogy az Istenről igazi tudással rendelkezem. Ez még nem az igazi, csak az utánzat. S az utánzattal sem lenne baj, ha az eredetiségre törekszik. Az önmagában nem baj, ha másokat idézek, de a keresztény embernek nem másokat kell lemásolnia, hanem önmagát kell fejlesztenie Istenben és Istennel. El kell érnie oda, hogy Istenből merít. Ezt pedig nem tudja megtenni önerőből, a Szentlélekkel való megkeresztelkedés nélkül. Igen, mert a keresztelő János féle keresség csak vég nélküli és erőltetett küzdelem a bűn ellen. De a Jézus által megmutatott Szentlélek keresség az igazi, mert nem csak a bűn ellen harcolok, hanem Istenben élek és nem valami ellen. Nem a rossz ellen élek, hanem a jó mellett. Teljesen más a hangsúly. Ezt pedig akkor tudom jól és hitelesen képviselni, ha felidézem én is a hangot. Te vagy az én szeretett gyermekem. Ha pedig Isten gyermeke vagyok, akkor ő belőle vagyok, és ez a tudat megváltoztatja az életemet. Már nem kell erőltetnem semmit, csak engednem, hogy vele és általa éljek. S akkor másokra is úgy nézek, s másokat is úgy segítek, hogy felismerjék Istenhez tartozásukat, és keresztényként éljenek. Akár szavak nélkül is. A keresség felvételekor én is küldetést kaptam, hogy ezt az örömhírt adjam tovább. A szeretet lelke egy lángot adott, amelyet tovább kell adnom, hogy másoknak is világítson, másokat is melegítsen. A mennyei atya szózata nekem is felcsendült, és helyettem válaszoltak szüleim és keresztszüleim. A szózat lényege ez. A mennyei atya teremtett, mert akart. Ha nem akart volna, nem lennék ezen a világon. Éppen ezért kell keresnem életem értelmét, még akkor is, ha történetesen nem látom most azt. Istennek mindenki szeretett gyermeke. Ha szüleim nem is akartak kifejezetten, és ez sajnos életre szóló nyomot hagy sok ember életében, akkor sem véletlen az itt létem. Egyszeri vagyok, és kicserélhetetlen. A keresség ennek a ténynek az elfogadása. Elfogadom, hogy az övé vagyok. Van erőm. Fel vagyok hatalmazva, vértezve Isten szent lelkével, a tűzzel, aki hevít. Ha ez nem válik tudatossá bennem, nem csoda, ha a környezetemben élők kedve is elmegy a középszerűen megélt kereszténységtől. Ha szavaimmal nem is, de tetteimmel még inkább mutassam meg, mondjam el embertársaimnak, a mennyei atya gyermeke vagy, mert ő akart téged, s ez most sincs másképp. Egyszeri vagy, és kicserélhetetlen.
Küldetés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk megkeresztelkedése ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. január 8-ai adás ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával Vízkereszt ünnepéről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden beszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk fiadat. Ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön. A mai alkalommal a vízkeresztről fogunk beszélgetni, és hát ugye a vízkereszt az egy nagyon fontos ünnepünk, hiszen ez másképpen ugye az epifánia, a megjelenés, a megnyilvánulás, a látogatásnak az ünnepe. Három kinyilvánulást hirdett meg ugye a liturgia, hiszen Jézus ugye azért született a világra, azért vonult be Isten a földi világba, a történelembe, hogy magához emelje az emberiséget, és az egyik ilyen rögtön egy fontos megjelenése, ahol elismerik az ő isteni mi voltát, az a napkeleti bölcsek látogatása. Az embereknek a gondolataiban kis félreértések vannak ezzel kapcsolatosan, nem? Mert ugye, hogyha megnézitek a Betlehemet, akkor rögtön oda van pakolva a napkeleti bölcseknek a figurái is, tehát már rögtön esetleg a ti karácsonyfátok alatt is, hát nem tudom, hogy ti ott csináljátok, hogy később rakjátok ebbe a figurákat, vagy már rögtön ott vannak a fa alatt, de hogy az emberek nagy többségével nem tesz különbséget, tehát hogy ő rögtön azt gondolják, hogy a napkeleti bölcsek már a betlehemi istállóban ott megjelennek, és megtalálják a kis Jézus, de azért ez nem így volt.
Nem. Nálunk a figurák bent vannak, de szerintem csak azért, mert elég kevés figura tartozik a betlehemi csoportosuláshoz nálunk, és én bevallom őszintén, hogy oda szoktam már tenni, de tudok olyan templomot Tegerben is, ahol egyébként vízkeresztkor érkeznek meg a Betlehembe a három királyok, úgy, ahogy az valójában történhetett.
Akkor kezdjük is az elejéről. Honnan tudták meg a napkeleti bölcsek azt, hogy Jézus megszületett erre a világra?
Tudósok voltak, csillagász is volt közöttük, és kiszámolták, hogy a bolygók együttállása, amely egy fényes égi jelenséget eredményezett, az égi jelenség az fogja őket elvezetni majd a megváltóhoz, illetve mutatja azt, hogy megszületett erre a világra.
Két bolygónak, a Jupiternek és a Szaturnusznak az együttállása volt abban az időben egy bizonyos csillagképben, és ugye az egyik az a királynak a bolygója, másik pedig ugye a zsidó népet jelképezte, és ugye ebből ők tudták, hogy a zsidó nép körében egy új király született, és ez a csillag volt az, ami ugye elvezette őket, vagy elindította őket egy hosszú útra, aminek a végén aztán nyilván megtalálták a kis Jézust Betlehemben, és elvitték az ő ajándékaikat. Nyilván ekkor már valószínűleg ugye József és Mária nem a istállóba éltek, hanem gondolom, hogy volt nekik valami kis házikójuk, és Jézus is már azért egy elég nagyocska kisfiú lehetett, tehát lehetett körülbelül egy olyan 2 év körüli már ebben az időszakban, amikor ugye megtalálják, és átadják neki az ajándékaik. Igazából nem tudjuk, hogy a napkeletiből csak hányan voltak, de az ajándékaikból gondoljuk azt, hogy hárman lehettek, vagy minimum hárman, mert hogy ugye 3 ajándékot vittek a kis Jézusnak. Mi volt ez a 3 ajándék, és szerintetek mit jelképezett, miért is vitték ezt Jézusnak?
Aranyat, tömjént és mirhát vittek. Az arany az a királyoknak járt ki, tehát egyértelmű volt, hogy ő rá királyként tekintenek. A mirhával úgy tudom, hogy sebeket gyógyítottak annak idején, illetve hát
a halottakat
is bebalzsamozták, igen. És hát a tömjén az pedig abba segítsetek, mert azt most
hát ugye az a pap, tehát Jézusnak a papi, a főpapi mi volt, tehát jelképezte, hiszen ugye a tömbjént azt általában ugye a liturgikus szertartásokon használjuk, nyilván ezt a zsidók is használták, sőt, és hát mi is használjuk. Ezek nagyon, nagyon nagy értékek voltak különben. Jó, gondolom nem vittek olyan nagyon sokat, de mégis szimbolikus értelemben voltak nagyon nagy értékek. Hát nem tudom, hogy Józsefnek, Máriának mondott-e valamit ez a 3 ajándék, tehát hogy tudták-e azt, hogy igazából az Istennek, az embernek, a főpapnak hozták az ajándékot, de az biztos, hogy az első isteni megnyilvánulása az, hogy az egész világért született, vagy az egész világért született Jézus a földre, ez itt nyilvánult meg elsőként.
Szerintem tudhatták, hát a Szentlélek gondolom, hogy megsukta nekik úgy, mint az egész dolgot, hogy a Mária fogantatásától kezdve születésség, és aztán a gyermek mészárlás idejében, amikor menekülniük kellett. Tehát én feltételezem, hogy attól, hogy esetleg a szent írók, vagy a szent hagyomány ezt nem örökítette meg, attól a Szentlélek ezt sugalmazhatta nekik is, simán tudhatták.
Tehát Vízkereszt napjához még azért kapcsolódnak nagyon fontos liturgikus események is. Az egyik ugye a vízszentelés, illetve a másik, ami hát a családjaink, illetve hát a házainkhoz kapcsolódik, az a házszentelés. Régen ugye a vízszentelésnek nagyon fontos szerepe volt, hiszen a népek, ugye itt esetleg Zsuska, te tudsz erről valamit, néphagyomány, hogy mit csináltak ezzel a szentelt vízzel, mert jó sok dolgot.
Hát az asszonyok, volt olyan hely, ahol egész kannákkal jártak a templomba, tényleg, olvastam Dunántúlon például, és vittek elég sok szentelt vizet magukkal, mert mindenkinek inni kellett belőle, az egész családnak.
Akkor, azért elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy ne égyük meg a szentelt vizet.
Jó, hát erre nem is buzítok senkit, de tényleg így tartották, hát nyilván most nem egy litert ittak meg, megkóstolták, hogy megőrizze őket, test és lelki egészségüket is. Ugyanúgy a lakásba is mindig tartottak egy szentelt víztartóban, amit ugye valamilyen búcsú járóhelyről hoztak, vagy maguk készítettek, és azt ők folyamatosan pótolták, hogy egész évben mentesek legyenek a gonosz hatásától.
Thank you.
Nekem azért egy nagyon kedves szentelményem azért az a házszentelés. Szoktátok kérni az atyákat erre, hogy menjenek hozzátok házat szentelni, illetve hogy zajlik egy ilyen házszentelés, milyen fontos momentumai vannak?
Én minden évben szoktam kérni az atyákat. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Én hiszek abba, hogy az távol tartja a gonoszt az otthonomtól, hogy ha megvan szentelve a ház, akkor az az év, az tényleg Isten által egy szeretett hely legyen.
Tehát igazából mit kérünk mi az Istentől, amikor a házszentelést?
Tartsa tőlünk távol a gonoszt.
Áldja meg Krisztus a házunkat.
Tehát Krisztus mensionem benedikát, Krisztus áldja meg a házat. Tehát, hogy igazából mi azt kérjük, hogy Jézus áldása legyen a mi lakásunkon, azon a helyen, ahol mi lakunk, élünk, ahol a mindennapjainkat éljük együtt családként, szeretteinkkel, és ezért ez egy nagyon fontos dolog. Régebben sokkal fontosabb volt talán, mint a mai nap, mert hogy az emberek, amikor, illetve hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ugye mi, amikor várjuk az atyát, aki megszenteli a házunkat, hát nyilván készülünk rá, nyilván hát alap, hogy az ember mondjuk rendet tesz, kitakarítja a lakást, azért úgy mégis, és hogy van egy imádság, amivel ő ugye végigjárja és szentelt vízzel meghinti lakásnak a helyiségeit, és gondolom, hogy készítettek biztos valami kis házi oltárt is, vagy fehér abroszt, vagy keresztel gyertyával, tehát hogy ez a szokás azért régebben jobban dívott, mint ami most van, de ne felejtsük el, tehát hogy talán ezt lehetne tanácsolni, hogy nagyon fontos ez az áldás. Ugye hozzátartozik azért a házszentelésnek a szertartásához, hát régebben krétával, meg nem tudom, mikkel irkáltak az ajtó félfára, hát most már a modern világ azért most már olyan is majd matricás megoldás az atyának, könnyebb ráragasztania az ajtóra ezeket a dolgokat, de hogy mi kerül rá, azért kerül, tehát volt nálunk egy vendég, aki nem vallásos, és azt mondja, hogy milyen jel ez itt nálatok? Különleges jel. Mi van felírva Gáspár az ajtófél?
És az érszám.
A néphagyomány szerint. Mert hogy ugye elnevezték a bölcseket Gáspár Menyhért Boldizsárnak, de elmondanám, hogy a Szentírásban nincs. Tehát, hogy igazából, de milyen jó, nem, hogy elnevezték, mert hogy az ember ilyen, hogy nevet ad.
Jobban tud kötődni hozzá.
És jó neveket kaptak, tehát azért én nekem tetszik.
Nem, hát
de nem van. Gáspár,
ennek a latin mondatnak, amit az előbb kimondtunk, hát ennek a
Krisztus Mansionem Benedicat,
ennek a Krisztus áldja meg azt a hajlékot, ennek a kezdő betűi, és ugye az a G, amit mi G-nek gondolunk, az bizony C betű volt, a többi stimmel, és az évszem.
Tehát amikor szentelték a házat. Igen. Milyen népi hagyományokra emlékeztek még, vagy tudtok ezzel a nappal kapcsolatban? Ugye Zsuska már említette ugye a szentelt vizet, hogy azt hazadítjuk.
A három királyjárást kihagytam, ha már így három királyokról van szó. Nem tévesztendő össze a betlehemi kántálással. Itt kifejezetten csak a három királyok megjelenésére koncentrált a néphagyomány, míg a betlehemi kántálásnál pedig általában a pásztorok és tehát a pásztorok jelentek meg, és azoknak a kis bojtárjaik kicsit ugratva egymást bizonyos vidékeken, természetesen aztán dicsőítve az újszülött Krisztust, itt pedig kifejezetten a három királyok látogatására fókuszáltak.
Így van, és ezt ugye más néven még csillagozásnak is nevezték, tehát ez attól függ, hogy vidéke válogatta, hogy három királyjárás vagy csillagozás. Én meg láttam olyat, mivel hogy ugye mi most csak a három királyok megjelenéséről beszéltünk, de igazából még két másik nagyon fontos Jézus életeseményéről kapcsolatosan is szó van, ugye a vízkereszt napjával kapcsolatosan, de ezekről később emlékezik meg a liturgia. Az egyik ugye Jézusnak a megkeresztelkedése a Jordán folyó vízében, tehát amikor a Szent Háromság ugye megjelenik teljes valójába, ezt ugye a vízkeresztet követő vasárnap ünnepeljük, illetve a kánai menyegző, amikor Jézus első csodáját teszi, tehát itt is kinyilvánul az ő isteni voltá, hogy azzal, hogy csodát tesz, nem mellesleg ugye Mária közben járására teszi ezt a csodát, tehát itt is fontos tanítás van, hogy igenis merjük Máriát kérni az életünkbe.
Amit még itt megemlítenék, hogy valószínűleg nem véletlen az egybeesés, hogy január 6-a az, amikor a három királyok látogatását, illetve vízkereszt ünnepét ünnepli az egyház, mert teljesen átfedés van a keleti egyháznak az évad nyitásával. Igen, de ugye náluk akkor indul az egyházi év. Illetve hát mondtad azt, hogy neked furcsa, hogy egy kicsit szomorú is ez a vízkereszt, hogy véget ér a karácsony, hát az se ér véget mindenütt a katolikus egyházban. Ugye főleg a keleti egyházban, vagy ahol ez a keleti hatás erősebb a szláv népeknél, ott gyertyaszentelőig karácsony van, tehát mindenféle külsőségben. Aki volt már ilyen területeken, ilyen tájban, az érzékelhette ezt. Nekem is volt szerencsém egyébként egyszer ilyen időszakban gyertyaszentelő előtt és vízkereszt után Lengyelországban lenni. Először furcsa volt, hogy ott még karácsony van, mi pedig már lebontottunk mindent, de egy-kettőre belerázódott az ember ebbe a hangulatba, és második nap már egyáltalán nem, sőt, azóta hiányolom, hogy nálunk miért nem maradhatott így.
Jósan vége van, hát illetve kezdődik a farsangi időszak, de az egy teljesen más hangulatú idő, én szerintem.
A magyar néphagyományokban gyakran, mivel ugye a vízkereszttől nagybőjtig tartó farsangi időszakban voltak nagyon sokszor a lakodalmak, hát akkor értek rá, nem kellett a földeken dolgozni, csak ugye idézőjelbe csak az állatokkal foglalkozni, azoknak a tartásával. Ezért gyakran akkor vágtak disznót. És nem csak azért, hogyha lagzi volt, de akkor természetesen, ha lagzi volt feltétlenül, vagy akár többször is, de mindenképpen voltak területek, ahol a vízkereszthez a disznóvágás hagyománya is kötődött, és levágtak ilyen többágú ágakat, kitették a disznóölőház ablakába, és oda illett egy ilyen kis kóstolót rátűzni, és azt majd elvihették, akik nem voltak hivatalosak a lakodalomba. Tehát nyilvánvaló, hogy ez érthető volt az ő szemszögükből, hogy ez miért ekkor van, és vízkeresztkor sikerült megszenteltetni fokhagymát, akkor az pedig fejfájás ellen egész évben. Hát nem az tudom, hogy tartott ki egész évben, de az a fokhagyma volt.
Azt gondolom, hogy ennek az ünnepnek a lényege, hogy ismerjük fel. Tehát ahogyan a napkeleti bölcsek a csillagot nézvén, illetve figyelvén az égboltot és a tudományt, és picit előtérbe helyezve meg az ő saját hitüket merték felvállalni, merték meghallani az Isten hívó szavát, és elindultak, és megtalálták a kisdagyát, hogy mi ismerjük meghallani az Isten hívó szavát, és ennek megfelelően éljük ebben az új évben is az életünket. Talán ez lenne a legfontosabb gondolat, hogy ne féljünk, hanem tényleg a remény az, ami legyen a mi életünknek is a fő vezérfonala és a szeretet. És mindenkinek kívánunk nagyon szép vízkereszti ünnepet, és hát ne csüggedjünk, mert nagyon sok szép ünnepünk következik még az egyházi évben. Egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérleteinek koncertjeit ismertetjük. Ezután a Magyar Hollywood Tanács munkájáról, valamint az Oscar és a Csillagok című könyv újra megjelenéséről is beszámolunk. Végül pedig megismerhetik a Bródy Sándor könyvtár és az Egri Kulturális és Művészeti Központ januári programjait. Ajánlunkban Gyetvai Dánielt, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserét kérdezi az adás egyik szerkesztője, Farkas Erzsébet.
Mit mondhatunk el, a miskolci közönség mennyire hű a Filharmónia bérletekhez? Mik az eddigi tapasztalatok?
Nagyon jó a kérdés. Vannak olyan bérleteseink, akik már akár 3-4 évtizede látogatják a Miskolci Filharmónia bérlet koncertjeit, de hál' Istennek vannak olyan új arcok is a közönség soraiban, akik néhány éve bérleteseink, és biztatjuk a fiatalabb korosztályt is, hogy látogassák ezeket a koncerteket, hiszen nagyon szép koncertélményekkel gazdagodhatnak.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallhatják. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei, melyben Szécsi Dénes egri püspökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
Nagy mágnások voltak a rokonságába. Mielőtt rátérnénk a családjára, meg Szécsi Dénesre, azért itt is van egy kis érdekesség. És pedig az, hogy amikor Rozgonyi Péter meghalt, eltűnt a színről, akkor az akkori pápa, IV. Jenő egy Vencel nevezetű esztergomi prépostot nevez ki, mint választott egri püspök. Most a dolognak az az érdekessége, hogy még ugyanabban az évben, 1439-ben vagyunk egyébként, még ugyanabban az évben azonban a pápa kiad egy másik bullát, amiben meg visszavonja a Vencel féle kinevezést.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Herodes király meghökkent, s vele egész Jeruzsálem.
Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a messiásnak születnie. Júda Betlehemében, válaszolták. Olvasom a Máté evangéliumban. Nem álmodozom, igazra vágyok, boldogságra, szerencsére, a tisztesség útján. De naponta azt is tapasztalom, hogy mennyi az indulat árnyék bennem, és mennyi a kudarc a reményeimben. Ez a tapasztalat izgat, elbátortalanít. Amiről azt hittem, hogy már legyűrtem, újra fölbukkan bennem, újra megrohan, mint tengerpartot a hullám. Uram, irgalmadba ajánlom mindazokat, akik a szenvedéstől nem jobbakká, hanem gonoszabbakká lesznek. Azokat, akik megkeményednek, állatiassá válnak. Neked ajánlom mindazokat, akiknek lelke keserűségtől, gyűlölettől, bosszúvágytól mérgezett. Ezeket már csak a te szereteted tudja fölemelni, megmenteni, megváltani. Egyedül te tudod, ki mennyire vétkes. Igazságosságod, egyúttal az irgalmad is. Imádkozom tehát azok helyett is, és azokért is, akik azt hiszik, hogy már nem tudnak imádkozni.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.